fél évben, hogyha egy tartószerkezetet méretezünk, akkor alapvetően kétfajta kritérium az, aminek eleget akarunk tenni. Lehet ez akár vasbeton, akár fa, acél, téglaszerkezet. Az egyik kritérium a teherbírásnak a kielégítése. Ez egy triviális állítás, hogy a szerkezet az a ráható terhek hatására semmiképpen ne dőljön össze, de súlyos károsodást sem szenvedjen, ez egyik feltétel. Ez az, ami a méretezésnek a kezdetétől megvolt, tehát erre mindig gondolt a mérnök, vagy az építőmester, hogy ennek a feltételnek eleget tegyen. Van egy másik feltételrendszer, ez a használhatóságnak a biztosítása, amelyik az utóbbi 20-30 évben kezdett egyre-egyre fontosabbá válni, és került be az építőméleti méretezés minden területére. És a kettő természetesen összefügg, és nekünk is párhuzamosan kellett tanulnunk ezt ebben a fél évben, hiszen amikor azt mondjuk, hogy mondjuk szeretnénk tervezni egy gerendát, és a gerendának teherbírásra megtervezzük a vasalását, és felteszik a kérdést, hogy jó, de mekkora gerendát vegyünk fel, akkor a válasz az az, hogy olyan gerendát kell felvennünk, mivel döntően a magasságától a gerendának fog függeni a lehajlása, amelyik eleget tesz a használhatósági követelményeknek. Tehát a kettőt, bár ellenőrzéskor külön vizsgáljuk, a tervezéskor egészen biztos, hogy párhuzamosan kell végigvinni. És ezért a fél évnek már az elején, amikor a teherbírásról beszéltünk, a lehajlásra hivatkozva bevezettük ezt az LPRD korlátozást, ami biztosította, hogy lehajlásra maga a tartó megfeleljen. De nem beszéltem arról részletesen, hogy hogyan is lehetne ezt pontosan számolni, vagy mi is az LPRD korlátozásnak az elvi háttere. Tehát most a mai órának az első felében erről szeretnék újra beszélni, a használhatóságról és a használhatóságnak a pontos figyelembevételéről. A pontosat mindig tegyék idézőjelbe. Modellezünk, és különböző szintjei vannak a modellezéseinknek. Meg fogjuk beszélni, mi az, amit mai tudásunk szerint a legpontosabb, ahogy el tudunk járni. Tehát használhatóságról szeretnénk beszélni, és a használhatóságnál az első, amit ki kellene emelnünk, amit tanultak a méretezés elmélet című tárgyból már a tavalyi fél évben, hogy a teherbíráshoz, a teherbírási határállapothoz, illetve a használhatósági határállapothoz más valószínűségi szint tartozik, ami azt jelenti, hogy mások az anyagi jellemzők is, meg mások a terhek is. Ugye megint bármilyen anyagú szerkezetet tanulnak, az építőmérnöki szerkezeteknél a biztonságot két helyen vesszük figyelembe, részben a terheknél, részben az anyag jellemzőknél, ez a két oldal, ahol a biztonságot megosztva figyelembe vesszük. És nagyon egyszerűen fogalmazva azt lehet mondani, hogy a teherbírási vizsgálatokat, azokat egy magasabb teherszintre kell kielégíteni, a használhatósági határállapotokat pedig egy alacsonyabb teherszintre, amelyik durván az 50-70%-a a teherbíráshoz figyelembe vett terhekre. De ez kétfajta tehercsoportosítás, amit számon kértek már önökön a tavalyi fél évben, de mi is az első zárt helyben már számon kértük, hogy különböző tehercsoportosítások vannak. No, térjünk akkor most vissza a használhatósági határállapotokra, és két dolgot átismételnénk. Elhangzott a fél évnek az elején, mert ez lényeges volt, hogy megbeszélték a használhatósági határállapotoknak a céljait, hogy milyen célból hajtjuk végre, és megbeszéltük, hogy milyen vizsgálatokat kell végrehajtani. Tehát van egy cél, és van, hogy milyen vizsgálatra kerül sor a cél elérése érdekében. És kérdezném, elhangzott a fél évnek az elején, meg talán tanulták a tartószerkezetek méretezéséből is, hogy mi a használhatósági vizsgálatoknak a célja. Három célt fogalmaztunk meg, és szeretném, hogyha segítenének, hogy ezt a három célt összeszedjük. Tehát mi a használhatósági vizsgálatnak a célja? Nem az eszköze, a célja. Miért hajtjuk ezt végre? Van-e valakinek valami javaslata erre? Tehát mi a célja? Milyen cél elérésnek az érdekében hajtjuk végre a használhatósági vizsgálatokat, ami például majd a lehajlás vizsgálat lesz, de mi az, ami motiválja, hogy ezeket végre kell hajtani? Mi a legfontosabb cél meglepő módon mi a legfontosabb cél, ami általában ezt megszabja? Igen. Ez a szóból ez adódik, hogy a rendeltetése a használhatósága magának a szerkezetnek. A használhatóság fontos szempont, és ez a, írják fel, hogy használhatóság, de általában nem ez szabja meg, hogy miért hajtjuk végre, de a használhatóság fontos, oda kell rá figyelni. Ugye ide tartozik például az, hogy ne legyen olyan mértékű lehajlása a födémnek, hogy beszorulnak az ajtók, vagy ne legyen olyan rezgése az épületnek, hogy ne lehessen mondjuk, ha labort készítünk, egy műszert használni. Ez fontos szempont, de nem ezt szokta megszabni mondjuk a tartónak a lehajlását, hanem micsoda? Az esztétika komfortérzet. Így van, esztétika komfortérzet, nagyon-nagyon lényeges, esztétika komfortérzet, ugyanis egyszerűen azért, hogyha nem kellően kicsi a lehajlása a födémnek, akkor azt nem lehet elfogadni a használat szempontjából. A lakók panaszkodni fognak, statikust fognak hívni, hogy van-e veszély, és a megoldás nagyon gyakran az, hogyha mondjuk lehajlott egy födém amiatt, mert megsüllyedt a zsaluzata az építés közben, hogy beraknak egy álmennyezetet, hogy eltakarják a megörbült födémet, amiben semmi veszély nincs, de az emberek rosszul érzik magukat, el kell takarni, hogy a födém maga lehajlott. Erre millió példa van, hogy ezt teszik, mert a komfortérzetet zavarja, bár veszélye nincsen. Tehát ez volt a második, tehát komfortérzet, esztétika, használhatóság. És van egy harmadik, ami előkerül időnként, valaki emlékszik rá, egyszer már kérdezhettük volna, az első zárt helyben kérdezhettük volna, mi volt a harmadik, ami miatt megint józan észre is ki lehet találni igazából a harmadik. Amikor a lehajlások miatt teherbírási probléma léphet föl, tehát ez úgy szoktuk mondani, hogy csatlakozó szerkezetek épsége. Tehát a harmadik cél az a csatlakozó szerkezet épsége. Tehát lehet például olyan, hogy a födém lehajlás mondjuk összeroppantja magát a válaszfalat, vagy lehet olyan, hogy egy konzolnak a túlzott kibillenése miatt kidől maga a parapetfal. Tehát a csatlakozó szerkezet épsége a harmadik, ami ennek a célja. Tehát megbeszéltük a célokat, tehát három célt soroltunk fel, nem írnám föl, de önök felírták a három célt, felírták ebben a fél évben már másodszor. És most beszéljük meg, hogy mik a végrehajtandó vizsgálatok, ebből kettőre muszáj, hogy emlékezzenek, mert végre kellett hajtaniuk már az eddigiekben. Tehát mi az, amit konkrétan számolni kell, milyen vizsgálatot kell végrehajtani. Megint kérdezném önöket, hogy emlékeznek-e rá, vagy elég bátrak-e, hogy válaszoljanak. Lehajlásvizsgálat, írják föl, ez a legfontosabb általában, lehajlásvizsgálat. Még egy volt, amit végrehajtottunk többször, és számon kértünk, tehát lehajlásvizsgálat egy, tipikus vasbeton vizsgálat a második, repedéstágasság vizsgálat kettő, igen. Ez az a kettő, amiről beszélni fogunk most is, de felsoroltunk néhány további vizsgálatot. Emlékszik-e további vizsgálatokra valaki, hogy mik hangzottak még el? Ez a két legfontosabb, ez az, amit önökön számon kérjük, a többit nem fogjuk számon kérni, csak legfeljebb felsorolás szintjén nem fogjuk számolni. De milyen vizsgálatok kellhetnek még? Rezgésvizsgálat, nagyon lényeges, rezgésvizsgálat, ami szerencsére a vasbeton födém, mivel nehéz födém a vasbeton födém, a normál vasbeton födémeknél nem szokott mértékadó lenni. Nagy fesztávnál, feszített födémnél inkább lehet mértékadó, könnyű födémeknél mértékadó inkább a rezgésvizsgálat, acélgerendás födémnél mértékadó a rezgésvizsgálat feltehetően. De rezgésvizsgálat a harmadik. Még tudnak-e mondani valamilyen vizsgálatot, amit végre kell hajtani? Tessék? Ellendülésvizsgálat, tehát hogy mennyit mozdul oldalra a szerkezet, általában a két szint közötti relatív elmozdulásokat szokták számon kérni. Ezt megint most nem vizsgáljuk, de elvileg vizsgálandó ez is. És még egy vizsgálat hangzott el, amit végre kell elvileg hajtani, ritkán mértékadó, de lehet mértékadó. Ezek feszültségvizsgálatok, hogy a feszültségek bizonyos, sem az acélban, sem a betonban, nem haladhatnak meg egy bizonyos értéket, hogy elkerüljük a túlzott, mondjuk deformáció halmozódást, vagy a túlzott mértékű tartós deformációkat ennek megfelelően. Tehát van egy olyan előírás, amelyik a feszültségkorlátozásra vonatkozik. Nem fogjuk ezt most részleteiben megbeszélni, de ez is szerepel. A mai órán meg fogjuk beszélni a vizsgálandók közül részletesen a lehajlásvizsgálatokat, tehát felsoroltunk 5 dolgot, ha jól számoltam, és kezdjük el a lehajlásvizsgálatnak a pontos végrehajtásának a megbeszélését. Tehát lehajlásvizsgálat. Szintén elhangzott már az elmúlt órán, vagy az elmúlt hetekben, hogy alapvetően a lehajlás számításnál azt akarjuk majd kielégíteni, hogy a tartónak a lehajlása az kisebb legyen egy valamilyen megengedett lehajlásnál, amit döntően az esztétikai komfortérzet szab meg, és egy kéttámaszú tartó esetén ez a határ, ami elviselhető a szemnek, az L per 250. Ez szabványosítva van, benne van az Eurókódban, hasonló számok vannak különböző szabályzatokban, a régi magyar szabályzat, úgy emlékszem, hogy L per 200 szerepelt, nincsenek, tehát ez lehet, hogy mire önök végeznek, valami más szám fog szerepelni, de valami ilyen mértékű lehajlás az, amit el lehet viselni. Tehát megint ez 5 méteren, ha ezt kiszámoljuk, ez körülbelül 2 centi 5 méteren, amelyiket mondjuk az emberi szem el tud viselni. Próbáljuk meg először, elővéve a régi statikai ismereteinket, rugalmasságtani ismereteinket végig gondolni, tehát rugalmasságtan alapján, hogy hogyan is számoltuk magát a lehajlást. Tehát mechanika, rugalmasságtan, hogyan is történt a lehajlás számítása. A lehajlás számításhoz először meghatároztuk a tartónak a nyomaték ábráját. Tehát meghatároztuk a tartó nyomaték ábráját, és a tartó nyomaték ábrájának az ismeretében a nyomatékhoz meghatároztuk a tartónak a görbületét. Tehát a nyomaték után meghatároztuk a görbületét, ugyanis a görbület, amit egyszerűen úgy számoltuk, hogy nyomaték per a hajlítómerevség, észszer i az inercia, i pedig a rugalmassági modulus, ugyanis a görbület az megmondja, hogy a gerendának lokálisan mekkora a deformációja, tehát az egységnyi hosszra jutóan mekkorák a lapoknak az egymáshoz képesti elferdülései, ezt megint felrajzoltam a korábbiakban, ezt már látták. És ha megvan a görbületnek az értéke, és tudjuk azt, hogy a görbület az a lehajlásnak a második deriváltja, mínusz előjellel, tehát így értelmeztük a görbületet, illetve így határozhatjuk meg a görbületet. Ez azt jelenti, hogy integrálással magát a lehajlást meg lehet határozni, tehát ez a W az valami integrál a görbületből meghatározható, úgy pontosan nem akarom fölírni, de egyértelműen a kappa ábrából maga a görbület végrehajtható, a görbület meghatározható. Ehhez nem kell más, csak egyszerű statikai ismeret. Nézzünk meg két egyszerű példát, hogy hogyan is kapjuk a görbületből a lehajlást. Az első példa, vegyünk egy olyan esetet, amikor van egy kéttámaszú tartónk, el lenne a támaszköz, és a kéttámaszú tartóra a két végpontjában működik egy-egy nyomaték, ami annyit jelent, hogy ennek a nyomatéknak megfelelően, amikor a tartó lehajlik valahogy így, és ezt a W-t szeretnénk meghatározni, a nyomaték ábra, amelyiket ezt okozza, az egy konstans nyomaték ábra lesz. Tehát ebből egy konstans nyomaték ábrát kapunk, tehát ilyen lesz maga a nyomaték ábra. És ha tudunk ügyesen integrálni, akkor ebből a nyomaték ábrából ki tudjuk számolni, hogy mekkora lesz a tartónak a lehajlása. Nem fogom önöken számon kérni. Ki az, aki úgy gondolja, hogy végre tudja hajtani ezt a számítást? Ki az, aki úgy gondolja, hogy nem? Ki az, aki tartózkodott? Tehát optimisták vagyunk, és a tartózkodók is talán végre tudják hajtani némi igyekezet után, akkor még mindig csak körülbelül 50%-nál tartunk. De sajnos nem dolgom, hogy ezt megtanítsam önöknek, de a végeredményt fölírnám, hogyha ennek az integrálásával megpróbáljuk meghatározni a lehajlást, akkor azt fogjuk kapni, hogy a lehajlásnak az értéke az nem lesz más, mint a görbület, amit abból kapunk, hogy kappa null az m per ei, tehát ez konstans lesz maga a görbület, és a lehajlásnak az értéke az nem lesz más, mint ez a kappa null szor l négyzet per 8. Ki lehet számolni, meg lehet határozni, ez jön ki, hogyha ezt a számítást magát végrehajtjuk. Nézzük meg most egy olyan esetet, egy második esetet, ahol a tartóra egyenletesen megoszló teher működik. Ebből az egyenletesen megoszló teherből keletkezik egy olyan nyomaték ábra, ami egy másfokú parabola. Ezt a nyomatékot jelöljük M-mel, tehát ez, ugye tudjuk, hogy ez PL négyzet per 8, de most nem is ez érdekel bennünket, hanem az, hogy ez egy parabola alakú nyomaték ábra. Egy kicsit komplikáltabb számítással, tudva azt, hogy a középső keresztmetszet görbülete, a középső keresztmetszeté, ez megint csak M per EI lesz maga a görbület, ki lehet számolni, hogy mekkora a lehajlás érték. A lehajlás értékre azt fogjuk kapni, hogy ebben az esetben ez nem lesz más, mint K0 szor L négyzet per szorozva 5 per 48-szal, tehát körülbelül 1 tized, tehát 5, 48 és 5. Tehát 5 per 48 szor K0 szor L négyzet. Ez gyakorlatilag, ez fenn volt már egyszer a táblán, ez jó közelítéssel, ez a K0 L négyzet per 10 körülbelül, amit kaptunk. Látjuk, hogy nincs is egymástól olyan messze a kettő, tehát 20% különbség van a kettő között, és már föl se írom, ha olyan eset lenne, hogy egy koncentrált erő működik középen, és a koncentrált erőből kapnánk egy háromszor alakú nyomaték ábrát, akkor K0 L négyzet per 12-t kapnánk, tehát valahol olyan 10 körül ingadoznak ezek az értékek. No, nézzük, hogy ezt a gondolatot, amit elmondtunk, hogyha ismerjük a görbület ábrát, akkor a görbületből meg lehet határozni magát a lehajlást, ezt hogyan lehet vasbetonra átvinni. Tehát mindez, amit eddig beszéltünk, az egy rugalmas szerkezetre vonatkozott. Nézzük, hogy vasbeton esetén hogyan lehetne ezt a számítást végrehajtani. A vasbeton esetén a fél évnek a legelső felében azzal foglalkoztunk, hogy próbáltuk megadni a vasbetonnak a modellezését, és azt mondtuk, hogy a vasbeton viselkedése szempontjából alapvetően azt kell meghatároznunk, hogy mi az összefüggés a nyomaték és a görbület között, és azt mondtuk, hogy ehhez kétfajta modellezést veszünk figyelembe. Az egyik modellezést azt úgy hívtuk, hogy modellezés első feszültségi állapotban, vagy repedésmentes modellezés, és ehhez kaptunk egy viszonylag merev viselkedést. Ez lenne az első feszültség állapot, amit a fél év első felében megbeszéltünk, és nagyobb terhekre, ha bereped a tartó, úgy húzzuk a vonalat, hogy elvileg ide kell, hogy fusson a nullapontban, a nagyobb terheknél pedig azt mondjuk, hogy bereped a tartó, és a viselkedés a második feszültség állapot alapján történne. Tehát van egy első feszültség állapotnak megfelelő viselkedési lehetőség, és van egy második feszültség állapotnak megfelelő viselkedés. Nézzük meg, hogy ennek alapján hogyan tudnánk a tartó szerkezetet magát méretezni. Az első eset, hogyha kicsi a nyomaték, tehát ha kicsi az M, az azt jelenti, hogy valahol a pici terhek tájékán vagyunk, és ekkor megnyugodhatunk abba, hogy maga a tartó nem fog berepedni. Tehát azt lehet mondani, hogy ebben az esetben a tartó, amikor meggörbül, a tartón nem lesznek repedések, és teljesen megnyugodhatunk abban, hogy ebben az esetben a kappa, az egyenlő a kappa egyel, a repedésmentes tartónak megfelelően kell a tartót méretezni. Tehát ha mondjuk ezen a teherszinten vagyunk, akkor itt le tudjuk olvasni a kappa római egyet, és pici terhek esetén nem reped be a tartó, akkor ezt kell figyelembe venni. A második eset, ha nagyon nagyok az M-ek, tehát nagy M esetén, nagy M, akkor azt mondhatjuk, hogy amikor meggörbül maga a tartó, akkor a tartó nagyon-nagyon sűrűn be fog repedezni, tehát nagyon sűrűn berepedezik a tartó, és ebben az esetben a kappa értékét felvehetjük a kappa római 2-re. Tehát ha azt mondjuk, hogy valahol itt vagyunk, szándékosan ide rajzolom, hogy ilyen nagy a teher, messze túl vagyunk a repesztőnyomatéknek az értékén, akkor azt mondhatjuk, hogy itt pedig a kappa római 2-t tudjuk figyelembe venni. És a kérdés az, hogy mi a helyzet akkor, hogyha a kettő között vagyunk, tehát azt írom ide, hogy közepes M, és a közepes M esetén az a probléma, hogy a tartó az be fog repedni, de a repedések között elég komoly távolságok lesznek, tehát egy ilyen furcsa állapot lesz. Azt mondjuk, hogy ahol berepett a tartó, itt ebben a pontban, itt a tartó berepett, itt a római 2 feszültségállapotnak megfelelően jönne létre a görbület mondjuk a repedésnek a közelében, viszont ahol távolabb vagyunk a repedésektől, ott a kappa római egyet kell figyelembe vennünk, vagyis a repedésmentés keresztmetszetet. Tehát azt lehet mondani, hogy szakaszonként berepet, nem repet be, berepet, nem repet be. Tehát annyit mondhatunk ezzel kapcsolatban, hogy a lehajlás értéke valahogy a kettő között lesz. Ezt lehetne pontosan is számolni, nagyon-nagyon komplikált lenne, mert a repedések megjelenése miatt az első például, ami borulna a pontos számításban, az a síkkeresztmetszetek elve lenne. Tehát ha itt nyílik a repedés, meg itt nyílik a repedés, akkor nyilvánvalóan, hogy a síkkeresztmetszetek elve sem teljesülne, és nem is teljesül a valóságban. Ahhoz, hogy erre egy viszonylag egyszerű megoldást lehessen adni, tudva azt, hogy a két érték a kettő között van, tulajdonképpen annyit tesznek a mérnökök, hogy a két érték között egy intelligens interpolációt hajtanak végre, de ez nem más, mint interpoláció a kettő között, és azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy milyen mértékben kell figyelembe venni az első vagy a második feszültség állapotnak megfelelő viselkedést, és a kappa meghatározásához úgy járunk el, hogy különböző súlyokkal figyelembe vesszük az első feszültség állapotnak, illetve a második feszültség állapotnak megfelelő részt. Tehát ez lesz 1 minusz zeta, zeta mint görög betű, szorozva a kappa egyel, plusz zeta szorozva kappa kettővel, ahol a zetának az értéke az 0 és 1 között változhat. Tehát ha a zeta az 1, akkor teljes mértékben a második feszültségállapot alapján számolunk, ha a zeta az 0, akkor ez 0 és ez pedig 1, akkor teljes mértékben az első feszültségállapothoz képes számolunk. A zetának a meghatározásához nagyon sok számítást, illetve kísérleteket végeztek, és azt találták, ami teljesen logikus, hogy a zeta értéke döntően attól függ, hogy a teher milyen messze van a repesztő nyomatéktól. Tehát nyilvánvalóan, ha a repesztő nyomatéknál sokkal kisebb a teher, akkor első feszültségállapot van, ha a repesztő nyomatékot lényegesen meghaladja a teher nyomatéka, akkor pedig második feszültségállapotban van. A zetának magának az összefüggése megtalálható a segédletben, és felírom, mert egy egyszerű képlet, de a segédletben megtalálják. Így néz ki, hogy 1 minusz 0,5-szer a repesztő nyomaték osztva a tényleges nyomatékkal, és itt rakok most egy QP indexet, a QP a teherre utal, hogy QP mint kvázi permanent, tehát kvázi permanent, ez a kvázi állandó teher, hiszen a lehajlásokat a kvázi állandó teherből kell meghatározni, ami, ahogy mondtam, olyan 50-70%-a a teherbíráshoz tartozó teherhez. Ezt négyzetre kell emelni, és még odarakom azt, hogy ez mindenképpen pozitív, tehát ez mindenképpen a nullánál nagyobb kell, hogy legyen, bármire is adódik. Ez annyit jelent, hogyha ezt itt megnézzük, hogy valamiképpen egy körülbelül ilyen görbét fogunk adni, amelyik aszimptotikusan itt hozzámegy a második feszültségi állapothoz, és ha azt mondjuk, hogy ha ez itt a repesztőnyomaték, ami itt látszik, akkor körülbelül ez az érték, ez ennek a 70%-a. Tehát azt mondja az eurókódnak ez összefüggése, hogy ha a repesztőnyomaték 70%-ánál kisebb a nyomaték, akkor repedésmentesként kell számolni. Ha a 70%-ot meghaladja, ebből a képletből adódik, akkor pedig figyelembe kell venni valamiképpen a keresztmetszet megrepedését. Azt kérdezném önöktől, hogy nem furcsa ez? Miért úgy számolunk, hogy van egy repesztőnyomaték értékünk, amelyik valamekkora, és azt mondtam, hogy el se érjük a repesztőnyomatékot, kisebb érték van, mint a repesztőnyomaték, és mégis a lehajlásban figyelembe vesszük a tartónak a berepedését. Nem ellentmondás-e ez? Nyilván nem, de tudnak-e magyarázatot adni arra, hogy mi az oka annak, hogy a repesztőnyomatékot azt el nem érő teher esetén is már figyelembe kell vennünk valamiképpen a berepedést. Mi lehet ennek az oka? Tessék? Hát lehet kezdeti repedés is, de igazából ez önmagában nem biztos, hogy van, de önmagában ez nem kell, hogy figyelembe... Nem ez a fő ok, ezt mondanám. Arra gondoljanak, többször hangsúlyoztam, hogy a mérnök fejében a teher az egy adott valóságnak tűnik, és a teher valóban hat, főleg ha leszakad a tartószerkezet, akkor nyilvánvalóan rajta volt a teher, de a teher maga egy valószínűségi változó. Bizonyos valószínűséggel jelenik meg a teher, és a teherbírásnál egy viszonylag ritka teherre méretezünk, a lehajlásnál pedig egy olyan teherre, amelyik nagyobb valószínűséggel megjelenik a tartón. De ez nem jelenti azt, hogy lehajlás szempontjából is nem lehet az 50 éves élettartam alatt egy nagyobb teher magán a szerkezeten. És azt mondjuk, hogy ha nagyobb teherre, nagyobb a lehajlás, nem izgat fel bennünket, mert egyszer kapott egy nagyobb terhet, nagyobb volt a lehajlás, nem érdekes. Ugyanakkor a tartó viselkedését az 50 év alatt megkapott nagyobb teher, az befolyásolja. Tehát kap egy nagyobb terhet, ami teherbírásra kacagva elvisel, bereped a tartó, majd a teher később kisebb lesz, és a továbbiakban egy berepedt tartó az, amit lehajlásra is méreteznünk kell. Tehát ez az oka annak, hogy a tartó berepedhet, kaphat nagyobb terhet, mint amekkora a kvázi állandó állapotban van, bereped a tartó, és utána a tartónak a repedezettségét figyelembe kell venni. No, ez lenne tehát egészen röviden, hogy hogyan kell a tartónak a görbületeit meghatározni. És ezek után felmerül a kérdés, hogy jó, megbeszéltük, hogy kell a tartó görbületét meghatározni, hogyan lesz a tartó görbületéből végül is lehajlás. És ezt két lépésben próbálom bemutatni. Az egy, az első lépés, nézzük a pontos számítást. Pontos számítás. Pontos szokás szerint idézőjelben. Van egy kéttámaszú tartónk például. A kéttámaszú tartóra működik egy valamilyen jellegű teher. Ebből meghatározunk egy nyomatékot. Itt van a nyomatékábra. És a nyomatékhoz meg tudunk határozni egy görbületábrát. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt van maga a tartónak a hossza, és meghatározunk egy görbületábrát, amelyik tartozik az első feszültség állapothoz, tehát ez a görbületábra, ez lenne a kappa 1, és meghatározunk egy másik görbületábrát, ez a görbületábra, ez tartozik a berepett állapothoz, ez lenne a kappa 2. És ezek után elkezdjük vizsgálni keresztmetszetről keresztmetszetre, hogy mekkora az interpolációs tényezőnek az értéke, tehát meghatározzuk a zetát keresztmetszetről keresztmetszetre. Azt mondjuk, hogy egy darabig a zeta az nulla lesz, tehát itt a zeta nulla ezen a szakaszon, a zeta nulla ezen a szakaszon. Majd a zeta elkezd nullától különböző lenni, valahogy így változik maga a zeta értéke, tehát így változik a zeta értéke, és ez lesz az a görbület ábra, amelyik görbület ábrából meg tudjuk határozni magát a lehajlást. Tehát azt mondjuk, hogy utolsó lépésben a kappa ábrából a lehajlás az valami, az integrál, ide rajzolom a sárga kappát, ebből kell meghatározni valamiképpen, ha valaki tud ügyesen integrálni, ezt meg lehet csinálni. Tehát ez lenne a pontos számítás. Nyilvánvalóan nem nehéz maga a számítás. Keresztmetszetről keresztmetszetre meg kell határoznunk a tényleges kappát, és a kappa ábra intelligens integrálásában megkapjuk a lehajlásokat. Ez elvileg nem nehéz, de praktikusan, ha végre akarjuk hajtani, akkor ez kézzel meglehetősen fáradtságos. Nagyon könnyű szoftver, egy pici programot írni rá, és a legtöbb végeselem program, amelyik vasbetont számol, ezt a számítást is végre tudja hajtani ennek, tehát az eurókódnak megfelelően. Van egy közelítő számítás, amelyik még mindig sokkal pontosabb, mint az L/D-n alapuló számítás, de mégis egy közelítő számítás. Tehát írjuk így, hogy közelítő számítás. A közelítő számításnak az a lényege, hogy a zeta a maximális nyomaték alapján, a max m alapján. Úgy járunk el, hogy van a terhünk, van a nyomatékunk, tehát ez változatlan, ez változatlan. Még az is változatlan, hogy meghatározzuk a görbületeket az első feszültség állapotnak megfelelően, a második feszültség állapotnak megfelelően, ez kappa 1, ez kappa 2. Meghatározzuk a zetát a középső keresztmetszetben, azt fogjuk kapni, hogy a középső keresztmetszetben kapott zeta értéknek megfelelően ez a görbületérték itt pont akkor lesz, mint ez a görbületérték, de a zetát ez alapján vesszük föl, tehát itt számoljuk a zetát, és ezt a zetát a tartó teljes hossza mentén figyelembe vesszük. Ekkor a görbületábra az ilyen jellegű lesz, ez lesz a görbületábra, ami ezen a tartón fellép, tehát ez lesz a görbületábra, és ebből a görbületábrából kell kiintegrálnunk magát a lehajlást. Tehát a vevé az valamiképpen megint csak a görbületnek az integráljából adódik. Ebben az esetben azonban a görbület kiintegrálása borzasztó egyszerűen történhet, ugyanis azt látjuk, hogy az első feszültség állapotnak a kappa ábrája, a második feszültségnek a kappa ábrája, meg a pontos idézőjelbe kappa ábra is hasonló, és ezért nem szükséges a kappák között interpolálni, interpolálhatunk a lehajlások között is, hiszen a három kappa ábra az egymással lényegében megegyezik. Tehát ha azt mondjuk, hogy az első feszültségi állapotban a lehajlásnak az értéke, ahogy tanulták mechanikából, meg szerepelt a fél évnek az elején is, az 5/384 P-szer L a negyediken per EI római 1. A második feszültség állapotban a lehajlás az 5/384 P-szer L a negyediken EI római 2. Akkor azt mondhatjuk, hogy mivel a teljes görbület ábra az hasonló a három állapotba, a tényleges lehajlásnak az értéke az úgy számítható ki, hogy nem a görbületek között interpolálunk, hanem a lehajlások között, tehát ez lesz 1 minusz zeta, szorozva a W 1-jel, plusz a zeta, szorozva a W 2-vel. Ez az, ami viszonylag egyszerűen végrehajtható kézi számításban is, és végre is volt is egy ilyen példájuk, ahogy ezt kellett figyelembe venniük az egyik házi feladatban. Kérdése van-e valakinek? Jó, ez lenne magukból a terhekből keletkező lehajlás számításnak az alapgondolata, és most álljunk meg még egy pillanatra, és próbáljuk meg végig gondolni azt is, hogy egy vasbeton tartó esetén miből is keletkeznek lehajlások. Tehát mik a lehajlásnak a forrásai? Tehát a lehajlás forrásai. Az elsőt azt beszéltük meg eddig, ez a külső mechanikai teher, tehát a mechanikai teher, a súlyteher, tehát mechanikai teher, amelyik működik magára a tartó szerkezetre. Ez az első, amit figyelembe kell vennünk. Mi az, amit még figyelembe kell vennünk? Megint a fél év legelején a gyakorlatra utalnék, hogy mi az, amit még figyelembe kell vennünk a lehajlás esetén. Ez kifejezetten vasbeton jellegű viselkedés, amit muszáj, ha nem veszük figyelembe, akkor durván félre számítjuk a tartó lehajlását. Mit kell vasbeton esetén mindenképpen figyelembe venni? Igen. Miben? Igen. Az önsúlyt, a súlyokat mind figyelembe kell venni, az önsúlyt figyelembe kell venni, igen, ezeket tudni kell, de a súlyokat elintéztük, de van egy olyan hatás, sőt kettő is, ami kifejezetten vasbeton jellegű, acélnál nem jelentkezik, fánál jelentkezik egyébként. Zsugorodás, és még fontosabb a zsugorodásnál a kúszás. Kúszás, zsugorodás. Beszéljünk először a kúszásról, ugyanis a kúszás, ami egy komplikált fogalom, beszéltem róla egy picit a fél évnek az elején, hogy viselkedik kúszásra a tartó, és a kúszásnak a pontos viselkedése, azt nem könnyű követni. Hídépítésben, ha vannak szabadon szerelt hidak, akkor nagyon fontos figyelni. Mondtam is a Marx-téri felüljáró esetét, ezelőtt pont 30 évvel történt. Nem is Marx-tér, hanem Nyugati tér. És a felüljáró, amikor készült, akkor említettem, hogy két oldalról elindult, és így találkozott a két vég, szomorúan álltak az építők, hogy mi lesz, most rosszul számolták a időben eljátszott alakváltozásokat, vissza kellett bontani, mert rosszul ért össze a két vége a hídnak. Tehát a kúszás nagyon fontos figyelembe venni. A pontos figyelembevétele a kúszásnak nem könnyű, de adtunk egy nagyon szellemes trükköt a közelítő kúszás figyelembevételére. Ez a trükk, ez úgy nézett ki, hogy nem a beton rugalmassági modulusát vettük figyelembe, hanem helyette egy úgynevezett effektív rugalmassági modulus, le is vezettem, hogy miért úgy, ami úgy nézett ki, hogy az EC, tehát a kezdeti rugalmassági modulus 1 plusz phi, ahol a phi az a kúszási tényezőnek a végértéke, aminek a nagysága olyan 2 körül van. Tehát ez azt jelenti, hogy harmad akkora rugalmassági modulussal számolunk, mint amekkora rövidejű terhekhez tartozik. Tehát a kúszás nagyon-nagyon lényeges, de egy normál magasépítési szerkezetnél nem sokat vacakolunk vele, hanem a közelítően úgy járunk el, hogy a rugalmassági modulust csökkentjük durván a harmadára, tehát nagyon jelentősen. Ez nem azt jelenti, hogy puhább lesz a beton, hanem azt, hogy azzal a trükkel élünk, hogy az időben lejátszódó alakváltozást a rugalmassági moduluson keresztül vesszük figyelembe, de nem lesz igazából kisebb a rugalmassági modulus, csak az időben lejátszódó jelenséget így vesszük figyelembe. Az utolsó, ami megint nagyon erősen vasbeton jellegű, az a zsugorodásnak a figyelembevétele, aminek az a lényege, hogy a beton egyszerűen a gyártás miatt zsugorodni fog, aminek az értéke ilyen durván fél ezrelék lenne maga a zsugorodásnak az értéke, és ennek a figyelembevétele azt elmagyaráznám a fizikát, körülbelül 1500, ha jól emlékszem, a zsugorodásnak a végértéke, benne van a segédletben, és próbáljuk meg végig gondolni, mi történik a zsugorodás következtében. Ugye azt mondjuk, hogy gyártunk, oldalról ránézünk egy tartóra, tehát oldalról ránézünk egy tartóra, és ha oldalról ránézünk, akkor a tartóban van benne ott alul egy acélbetét. Tehát ez az, amit vizsgálni szeretnénk, ez oldalnézet most, tehát így hosszú a tartó, és ez a magasság, csak kicsit torzítva rajzoltam, ez egy nagyon magas tartó, ami itt van. Alul van benne az acélbetét, és ez a tartó zsugorodni fog. Mi történik a zsugorodás kapcsán? Hadd rajzoljam egy kicsit följebb, önök folytatják viszintesen, nekem kell a hely majd alatta. Azt mondhatjuk, hogy az fog történni, hogy a tartó az a zsugorodás következtében a tartó maga az rövidebb lesz, az acél pedig, mert az acél nem zsugorodik, az szeretne ennél hosszabb maradni. Tehát ez jönne létre abban az esetben, hogyha szabadon el tudna csúszni az acélbetét magán a tartó szerkezeten. Tehát ez jönne létre. Ahhoz, hogy a kompatibilitást biztosítsuk, azt kell tennünk, hogy ezt a fajta nyúláskülönbséget meg kell szüntetnünk. Ezt úgy szüntethetjük meg, ezt a nyúláskülönbséget, hogy magára a tartó szerkezetre működtetünk egy erőpár. Tehát azt mondjuk, hogy az acélbetétet össze kell nyomnunk a betont pedig meg kell húznunk. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt az acélbetétet összenyomjuk, a betonrészt pedig húzni fogjuk, és ha ezt működtetjük, akkor ki kell számolni, mekkora ez a két erő, akkor ez el tudjuk érni azt, hogy nem jön létre nyúláskülönbség a két tartó szerkezetbe. Ez önmagában szép, de nyilvánvaló, hogy ezzel elkövetünk egy hibát, hiszen ezek szerint itt működtetünk egy erőpárt a tartó szerkezetre. Ez csak úgy lesz igaz, hogyha erre a tartóra ezzel egyidőileg működtetünk egy nyomatékot is, olyan módon, hogy ez az erőpár, amelyik működik, meg a tartóra működtetett erőpárnak az összege az nulla legyen. Tehát itt működtetnünk kell egy olyan nyomatékot, ahol ez az M nyomaték, ami itt működik, ez nem más, mint ha ez az F erő, ez pedig E, az M nem lesz más, mint F szer E. És ha végig gondoljuk ennek a viselkedését, akkor azt fogjuk nyilvánvalóan látni, hogy ez a tartó szerkezet, amit így egy nyomaték terhel, ez ennek megfelelően, ha tovább rajzoljuk, a tartó szerkezet így deformálódni fog ennek, bocsánat, fordítva. Tehát így a tartó szerkezet le fog hajolni. Most ezt a lehajlást, ezt magában a számításban nyilvánvalóan figyelembe kell vennünk, és azért mutattam ezt az utolsó ábrát, elképzelhették volna úgy is viszonylag egyszerűbben, hogy a tartó szerkezet, amikor zsugorodik, akkor a zsugorodást gátolja az alsó acél, és ugyanezt a görbületet el tudtuk volna képzelni enélkül is. Azért magyaráztam ilyen komplikált módon, hogy hogy jutunk el a lehajlott alakhoz, mert ha valaki mechanikailag követi az ott felrajzolt két ábrát, és meg tudjuk határozni a húzóerőket, a külpontosság adódik a geometriából, és utána a nyomatékot, nyomatékból magát a lehajlást, ez adja meg, hogy a pontos számítást hogy kell végrehajtani. Tehát ez a magyarázat, ami itt elhangzott, ezt ha még 10 percet eltöltenék ezzel, ez a magyarázat az, ahol le lehet képletszerűen vezetni, hogy mekkora a zsugorodáshoz tartozó lehajlás. Nem kell, hogy megjegyezzék, a zsugorodáshoz tartozó lehajlásnak a képlete benne van a segédletben, és majd ki fogom vetíteni a szünet után, ez lenne maga a számítás, így kapjuk a végeredményt. Mekkora a zsugorodásból keletkező lehajlást? Hát a teljes lehajlásnak olyan 10-20%-a is lehet maga a zsugorodás lehajlás, nem elhanyagolható, egy lényeges hatása van a lehajlásra. Egyetlen egy kérdésem van még, és akkor elengedem önöket szünetre. Mekkora a zsugorodásból keletkező lehajlás abban az esetben, hogyha a tartónak a vasalása szimmetrikus? Tehát alul is, felül is van azonos mennyiségű vasalás. Mekkora lesz akkor a zsugorodási lehajlás? Küzdjenek meg az uzsonnájukért. Zérus, akkor jó étvágyat kívánok. Kérdezném először, hogy a jövő héten zárt helyit írnak. A zárt helynek az anyaga az döntően oszlop, külpontos anyamot, keresztmetszet. Van-e esetleg kérdése valakinek a zárt helyével kapcsolatban, aminek én lennék az autentikus személy, aki válaszol? Tehát van-e esetleg kérdésük a zárt helyével kapcsolatban? Ez nagyon megnyugtató, hogy mindent tudnak, hogy mit, ha mégis lenne kérdések, nyugodtan közben is kérdezhetnek még. A lehajlás pontos számítását megbeszéltük. Most egy picit a magyarázatát adnám arra, hogy hogyan történik az L per D megengedett alapján a lehajlás korlátozásnak az ellenőrzése. Emlékeztetnék arra, hogyha van egy tartó, és a tartó valahogy lehajlik, akkor a lehajlás maga, az, ahogy mondtam, az döntően az itt fellépő görbülettől fog függeni. Tehát itt tudjuk leolvasni a tartónak a görbületét, és az előző órán nem vezettem le, de utaltam a mechanikára, hogy a kappa görbületből a lehajlás az úgy becsülhető meg, hogy 1/10-szer kappászor elnézett. Tehát ezen a lehajlásnak az értéke. És ha most visszamegyünk a vasbeton keresztmetszetre magára, és azt mondjuk, hogy itt van egy vasbeton gerenda, itt van benne alul az acélbetét, és ez lenne a hatékony magasság a D, akkor ehhez az ábrához tartozni fog egy olyan görbület ábra, ahol epsilon ábra, bocsánat, ahol itt ez az acélban fellépő nyúlás, ez lesz a betonban fellépő nyúlás, és az epsilon ábrának a meredeksége, ahogy már többször mondtam, az nem más, mint a görbület. És a görbületet meg lehet határozni ebből a háromszögből. Azt mondjuk, hogy görbület nem más, mint az epsilon c plusz epsilon s per d, kicsi szögeket feltételezve természetesen. Tehát ez adná meg magát a görbületet. Ha meggondoljuk, akkor ezek szerint a lehajlás képletébe, ha ezt behelyettesítjük, akkor azt lehet mondani, hogy a tartónak a lehajlása az úgy számítható, hogy ezek szerint lesz valami 1/10 szor kappa az EC plusz ES per D. Ezt meg kell szoroznunk az L négyzettel, tehát szorozva L négyzettel, és a lehajlás ellenőrzésnél azt mondjuk, hogy ez a szám, ez kisebb kell, hogy legyen, mint a támaszköz osztva 250-nel. Tehát ez az a vizsgálat, amit el kell végeznünk ezek szerint. Na most, ha megnézzük ezt az összefüggést, akkor ezt összefüggést át lehet rendezni olyan módon, hogy egyszerűsítünk L-lel, akkor itt kimegy a négyzet, itt kimegy az L, és a bal oldalon marad egy L per D érték. Tehát ebből azt fogjuk kapni, hogy az L per D az kisebb vagy egyenlő, az L-et megszüntettük, és itt lesz a 10-zel is egyszerűsítünk, akkor itt lesz 25 tört vonal, az EC plusz ES-t ide le kell írnom, epsilon C plusz epsilon ES, és itt lesz egy egyes érték. Na most az, hogy ez az a kifejezés, amit úgy hívtunk, hogy L per D engedett. Ez lenne az L per D engedett kifejezés, és ennek a számértéke csak attól fog függeni, hogy mekkora a betonban és mekkora az acélban a nyúlásnak az értéke. És mitől függ a betonban vagy az acélban a nyúlás értéke? Attól függ, hogy mekkorák a terhek. Tehát ha visszaemlékszünk a fél év elején végrehajtott számításokra, és azt mondtam, hogy az L per D korlátozásával tudjuk eldönteni, hogy a tartó képes-e viselni a lehajlási korlátozásnak eleget tesz-e, akkor ez a magyarázata emögött, hogy az L per D engedett az a terhektől függ, a terhekből kapunk egy L per D engedettet, és annak alapján tudjuk eldönteni, hogy a tartó végül is a terhek viselésére alkalmas-e vagy nem. És emlékeztetőről mondanám, hogy olyan számok szerepeltek, hogy ha nagy a lehajlás, tehát ha nagy a teher, ez a gerenda esete, akkor az L per D az körülbelül olyan 14 lesz. Kis teher esetén ez a lemeznek az esete, az L per D engedett, tehát lemez esetén akkor olyan 25-30 is lehet ez. Ezeket használtuk a számításainkban, amikor a tartónak a vizsgálatát elvégeztük. Kérdése van-e valakinek? Jó, ha nincs, akkor még egy adósságot törlesztünk, még mindig használhatósági állapot. A repedés tágasságra fogok egy rövid magyarázatot adni, hogy a repedés tágasság számítása maga hogyan történhetett. Írják föl címnek, repedés tágasság számítása. Azzal kezdeném, hogy a repedés tágasság számítás az kétfajta modellből jön össze. Az egyik modell az azt tételezi föl, hogy a repedések egyediek. Egyedi repedések, ez azt jelenti az egyedi repedés, hogy olyan messze vannak egymástól a repedések, hogy a repedések egymástól függetlenül vizsgálhatók. Tehát az egyik repedésnek a megjelenése, az nincs befolyással a másik repedésre, tehát nagyon ritkán fordulnak elő repedések, ezt hívják egyedi repedésnek, tehát úgy lehetne mutatni, hogy itt van egy repedés, ettől nagyon távol valahol itt van egy másik repedés. A másik modell, azt úgy szokták hívni, hogy másik ajtót is becsuknál, köszönöm. Hogy egymással összefüggő repedések. Az egymással összefüggő repedések modelljében az történik, hogy olyan sűrűn vannak a repedések, hogy a repedések azok egymásra hatnak, és egyik a másiknak a viselkedését, megnyílását befolyásolja. Tehát kétfajta modell az, ahogy a repedés tágasság számítása az történik. Azért, hogy ne terheljem túl önöket, meg az időt se, most csak az egyedi repedésről fogok beszélni. Magában az Eurókódban lévő képletek, azt mind a kettőt tartalmazzák, meglehetősen komplikált módon elég nehéz a fizikát látni az ott lévő. De elvileg erre a két modellre épül az Eurókódnak a levezetése, és most csak az egyedi repedésről fogok beszélni. A másik is lényeges, de arról én nem beszélek a mai napon. Tehát vizsgáljuk az egyedi repedéseket, és de kirajzolnám a... Itt van egy repedés. Ezen a repedésen keresztül megy az acélbetét, tehát itt van maga az acélbetét. És az acélbetétnek az átmérője legyen fi, tehát fi az acélbetétnek az átmérője. És szeretnénk tudni az itteni repedés tágasságnak az értékét, WK-val fogjuk jelölni magát a repedés tágasságot. Na most, ha egyetlen egy repedést vizsgálunk, akkor azt mondjuk, hogy a repedésben magában a feszültségek úgy fognak alakulni, hogy itt az acélban a berepedt keresztmetszetnek megfelelően alakulnak a feszültségek, tehát ebben a keresztmetszetben a második feszültség állapot feltételezésével lehetne meghatározni a feszültségeket. Ha meg kellően távol vagyunk a repedéstől, akkor itt a repedésben fellépő feszültség az a szigma S1 lenne. Tehát ezeket kellene figyelembe vennünk. Ez annyit jelent, hogyha megnézzük az acélban lévő feszültségnek a változását, akkor ide rakom a szigma S-t, akkor azt mondjuk, hogy itt valahol távol kialakul a szigma S1, itt kialakul a szigma S2, és a kettő között egy valami ilyen jellegű görbe lesz, ami megadja az acélbetét feszültségének a változását. Ez lesz a valóság. A jelenlegi, a bemutatott nagyon egyszerű modellben azt mondjuk, hogy a szigma S1 az lényegesen kisebb, mint a szigma S2, és tegyük fel, hogy maga a változás az lineárisan változik. Tehát tegyünk fel egy lineáris változást, amelyik föllép magában ebben az acélbetétben, és ugye az fog történni, hogy úgy adódik át, tehát ez úgy tud lecsökkenni az acélban a feszültség, hogy közben a beton és az acél között a tapadásnak megfelelően egy folyamatos csúsztató feszültség alakul ki. Tehát ez a tau feszültség lesz a felelős azért, hogy a szigma S2-ről, hát szigma S1-re, vagy közvetlen nullára lemegy a feszültség. Próbáljuk meg meghatározni, hogy melyik az a távolság, amely mentén a feszültség le tud csökkenni, ugye a pontos modell szerint szigma S1-re, a közelítés szerint pedig nullára. Ehhez fel kell írnunk ennek az acélbetétnek az egyensúlyát, és azt mondjuk, hogy itt az acélbetétben a húzófeszültség érték a szigma S2, megkapjuk a húzóerőnek az értékét, ha ezt megszorozzuk keresztmetszeti területtel, amelyik fi négyzet pi per 4. Tehát ez lenne a húzóerő az acélbetétben, és ezzel a húzóerővel egyensúlyt fog tartani az acél és a beton közt fellépő tau feszültségnek az értéke. Tehát azt mondjuk, hogy ez egyenlő lesz a tauval, meg kell szoroznunk a kerülettel, ami fi-szer pi, ez a kerület, és meg kell szoroznunk a hosszal, ami mentén ez a tau feszültség létre tud jönni, tehát ellel. Ez szabná meg azzal a közelítéssel, hogy nem szigma S1-re csökken a feszültség, hanem nullára, ez adja meg az egyensúlynak a feltételét. És ebből az egyensúlyból, ha azt mondjuk, hogy a tau az egy anyagállandó, maga az L az kifejezhető, azt kapjuk erre, hogy az L-nek az értéke az a szigma S2, fi-vel egyszerűsítünk, szorozva fi-vel, és 1 per 4 tau lesz. Ezt a képletet levezettük egyébként akkor, amikor a lehorgonyzási hossz értékét levezettük, ugyanígy vezettük le a lehorgonyzási hossznak az értékét, és ott nem szigma S2 szerepelt, hanem FYD szerepel, de ugyanezt a levezetést tettük meg. Jó, próbáljuk meg, ha tudjuk, hogy ez a feszültségnek a lefutása, próbáljuk meg meghatározni, hogy mekkora lesz a repedéstágasságnak magának az értéke. A repedéstágasságot azt úgy kaphatjuk meg, hogy integrálnunk kell a nyúlásokat a két pont között, mert ez lesz az a távolság, amely mentén halmozódni fognak. Tehát itt a betonnyúlás, az acélnyúlás különbségének az integrálja fogja kiadni magát a repedéstágasságot. Na most, ha még azzal a közelítéssel is élünk, hogy a berepedés után ugye csökkennek a betonban a feszültségek, és közvetlenül azt mondjuk, hogy a betonban a feszültség elhanyagolható, és kvázi a beton az feszültségmentesen és nyúlásmentesen viselkedik ezen az L-hosszon, akkor közvetlenül azt mondhatjuk, hogy tehát hogyha az acélnyúlás különbség és a betonnyúlás különbség az egyenlő az acélnyúlásból származó különbséggel csak, akkor a repedéstágasság értéke az úgy számítható, hogy az acél nyúlását kell integrálnunk az eltávolságra, és ez fogja kiadni számunkra, hogy mekkora a repedéstágasság. Pontosabban ez adja ki a repedéstágasság felét, ez adja ki a másik felét, ide kell tennünk még egy kettes szorzót. Írjuk oda, hogy ez a képlet akkor igaz, ha a betonban lévő nyúlásokat elhanyagoljuk. Ha figyelembe vennénk a beton nyúlásokat, akkor de epsilon S minusz epsilon C-t kellene írnunk, az lenne a pontos kifejezés, de a beton nyúlást elhanyagoltuk, ezért csak epsilon S-t írtam le oda. No, majdnem készen vagyunk, ugyanis ezek szerint azt lehet mondani, hogy ez tovább egyenlő, kétszer. Az epsilon-es számítása az úgy történik, hogy azt mondjuk, hogy sigma s2 per es, ez adja ki a beton nyúlását, de mivel a feszültség innentől idáig lineárisan változik, vegyük az átlagértékét ennek, rakjunk ide egy kettőt, így kaptuk az átlagfeszültséget, átlagnyúlást, és erre a hosszra kell integrálni, meg kell még szoroznunk ellel. Tehát igazából egy olyan trükkel hajtottam végre az integrálást, hogy lineárisan változott a feszültség, ezért átlagfeszültséget vettem, és ennek megfelelően kaptuk ezt az értéket. Ha valaki kiintegrálja a lineáris függvényt, ugyanezt fogja kapni belőle. És ha ezt tovább írjuk, most az L helyébe be kell írnunk ezt a kifejezést, ami itt látható, ennyi fog történni a továbbiakban, kettővel egyszerűsítünk, ez lesz sigma s2 a négyzeten, szorozva phi, és szorozva, ami még maradt, az 1 per 4 tauszor phi. Amit hangsúlyozni szeretnék, és ez volt az egésznek a célja, az a repedéstágasság képletének ez a része, amit egyszer már fölírtam a táblára magyarázat nélkül, hogy a repedéstágasság jó közelítéssel a feszültség négyzetével arányos, és az átmérővel lineárisan arányos, parancsolj. De köszönöm szépen. Nagyon kedves ez az udvariasság, hogy kérdezett, hogy nem az-e, mikor azt is mondhatod volna, hogy az ott nem jó, de a dolog lényegén nem változtat, tehát de ilyest kell írnunk, köszönöm szépen. Jó, tehát ez lenne a repedéstágasságnak a levezetett összefüggése. Az Eurókódban nagyon-nagyon komplikált összefüggések szerepelnek, benne van a segédletbe, és világért meg ne tanulják őket, nem lenne egyszerű megjegyezni. Maga az éles használat az egy szigorú előírás rendszerben végre lehet hajtani adott esetben. Van-e valakinek kérdése? Nézzünk meg egy példát, ami kapcsolódik a legelső gyakorlaton végrehajtott példához. Most az Eurókódnak megfelelő számítást nézzük meg röviden. Látjuk majd, hogy nagyon-nagyon egyszerű lesz ennek a számításnak a végrehajtása. Tehát vegyük elő azt a példát, amit az első gyakorlaton végrehajtottunk. Ezt a gerendát vizsgáltuk, ha emlékeznek rá. Meg volt adva a gerendának a terhelése, gerendának a geometriája, és ez volt az a példa, amit első feszültség állapotban is kiszámolták a lehajlást, második feszültség állapotban is kiszámolták a lehajlást, és ez az, amit most Eurókód szerint is meg szeretnénk vizsgálni, felhasználva azokat az eredményeket, amit a fél év elején már végigvittek. A megoldásnál a közelítő megoldást fogjuk alkalmazni, tehát interpolálunk az első feszültség állapotú és a második feszültség állapotú lehajlás között. Itt a zárójelek nem látszanak, az 1 minusz zeta a zárójelben van. És ehhez ki kell számolnunk ezt a zeta interpolációs tényezőt, amihez kell tudnunk a maximális nyomatékot és a repesztő nyomatékot. Ezeket mind-mind kiszámoltuk a fél évnek az első óráján. Tehát ezek számszerűen megvannak. Ha ezt kiszámoljuk, azt kapjuk, hogy zeta értéke az 0,928. Ez annyit jelent, ez majdnem 1, ez 93%, amit itt látunk. Ha majdnem 1, ez annyit jelent, hogy lényegében ez a gerendaként teljesen bereped, ezt lényegében második feszültség állapotnak megfelelően viselkedik. Itt van a behelyettesítés, 16,9 mm volt a második feszültség állapotban a lehajlás, elsőben 11, és a végső lehajlás az interpoláció után az 16,5, tehát 16,9, 16,5 gyakorlatilag megegyezik, alig-alig számít az első feszültség állapotnak megfelelő rész. Tehát erre lényegében azt lehet mondani, hogy ez egy teljesen berepett tartó második feszültség állapotban, de a precíz számítás ezt adja ki. Nézzük a zsugorodás figyelembevételét. A zsugorodás figyelembevételénél említettem, hogy le lehet vezetni összefüggéseket annak megfelelően, amit elmagyaráztam a múlt órán. Ha azt valaki mechanikailag végig gondolja, ezeket az összefüggéseket fogja kapni, ebből lehet meghatározni a zsugorodásból keletkező görbületváltozásnak az összefüggését, és még egy dolog lényeges, hogy ehhez a konstans görbületváltozáshoz, ugyanis a zsugorodás az konstans görbületváltozást okoz, a konstans görbületváltozásnak megfelelően, ahogy már mondtam, kappa elnézet per 8-ból kell számolni magát a lehajlást. Itt látszik ez, kappa elnézet per 8, ez lesz a zsugorodásból keletkező lehajlás. Ha már felvetítettem a segédletből ezt a táblázatot, még egy dologra felhívnám a figyelmet. Itt szerepel ez az 5 per 48-ból, ez a 9,6, ez a körülbelül 10, amit mondtam. Arra hívnám fel a figyelmet, hogyha úgy végezzük el a számítást, hogy a görbületet középen azonosnak vesszük ezzel, és szélen pedig fele akkora görbületet veszünk, akkor a 9,6 helyett 10 és felet kapunk, nincs olyan nagy különbség a kettő között, tehát ez mutatja, hogy nem olyan nagy a különbség a pontos számítás, ha ez lenne a pontos számítás, és a közelítő számítás között, amikor végig konstans görbületet tételezzünk föl. Tehát van különbség, pár százalék különbség van, de nincs nagy különbség a kettő között. Jó, zárójel bezárva. Kiszámoljuk a görbületet első feszültség állapotban, az összefüggés alapján, amelyik mechanikailag elmagyarázásra került a múlt órán, ez az első feszültség állapotban az érték, ez a második feszültség állapotban az érték. Zeta segítségével kell interpolálni a kettő között. Kiszámoljuk ezt, azt kapjuk, hogy végül is a lehajlás 3,9 mm, ami a 16,5-hez képest nem is kicsiny, a teljes lehajlás 20 mm lesz, ami azt jelenti, hogy közel 20%-át a teljes lehajlásnak jelen esetben a zsugorodás adta. Szeretném hangsúlyozni, hogy az L per D korlátozás, amit alkalmazhatnak, azok pontos számítás alapulnak, abban benne van a zsugorodásnak a hatása is. Tehát az ilyen értelemben megbízható, ha valaki pontosítja a lehajlás számítást, akkor a zsugorodást is ebben a pontosításban figyelembe kell venni. Kérdése van-e valakinek? Nézzünk, nagyon röviden fogok végigmenni rajta a repedéstágasság számítását. Magát a számpéldát meglelik a tanszék honlapján, a képletek benne vannak a segédletbe. Csak mutatnám inkább, hogy egyértelmű, hogy min kell végigmenni, de meglehetősen sok számítás. Tehát itt vannak az alapösszefüggések magához a számításhoz. Ez a repedéstágasság végképlete, amelyik függ egy repedés távolságtól, és itt látszik a két nyúlásnak a különbsége, amiről beszéltem. Meg kell határozni ezeket a mennyiségeket sorba, itt vannak a magyarázatok hozzá, és ha ezeket mind-mind végrehajtjuk, különböző konstansokat figyelembe véve magában a számításba, akkor végig menve az egészen végül is megkapjuk a repedéstágasságnak az értékét, ami adott esetben 0,172 ezred milliméter lenne. Adott esetben a repedéstágasságra tartó megfelel. Az órán korábban végrehajtottuk ezt a számítást a közelítő táblázatos módszerrel is, arra is megfelelt maga a számítás. Kérdése van-e valakinek? Jó, tehát a repedéstágasság számítását zárt helyiben nem fogjuk számon kérni. Nyilvánvaló, hogy nem tudják befejezni a számítást, ha számon kérjük önöktől, azon kívül csak képletbehelyettesítés tehát sok értelme nincs. Olyat nagyon sokszor szoktunk kérdezni, hogy a repedés tágasságnál mitől függ a repedés tágasság, tehát azt, amit ott sárgával aláhúztam, azt nagyon szeretem megkérdezni, ha éppen én álltam össze a zárt helyét, vagy a vizsgát, tehát fontosabbnak érzem, mint sok minden mást. Kérdése van-e valakinek? Ha nincs, akkor nagyon-nagyon röviden egy egészen más témakörről szeretnék még beszélni. Ezt írják föl címnek, hogy feszített vasbeton szerkezetek. Feszített vasbeton szerkezetek. És a feszített vasbeton szerkezetek kapcsán, amit el fogok mondani önöknek a mai napon, meg egy röviden, még két hét múlva, ez semmiképpen ne legyen az a tév képzetük, hogy ők tudják, hogy hogy kell feszített szerkezetet méretezni. Feszített szerkezetről könnyedén meg lehet tölteni egy fél éves tárgyat, sőt annál többet is igazából. Tehát csak a legfontosabb dolgokra szeretném felhívni a figyelmet a feszített szerkezettel kapcsolatban. Tehát feszített szerkezetnél egy gondolatébresztőnek rajzolnék fel először egy ábrát, de ez inkább gondolatébresztő csak, nem maga a feszítés, amiről itt szó van, tehát gondolatébresztő inkább, hogy hogyan tudnánk a feszítést magát bevezetni. Gondoljunk arra, hogy van egy tartószerkezetünk, ahol a tartószerkezetre működik egy nyomaték. És a nyomaték következtében föllép benne egy olyan szigma ábra, ahol a tartó tetején nyomás, a tartó alján pedig húzás lesz. Tehát ez egy normál hajlított tartószerkezet. Adjunk ehhez hozzá egy plusz terhet, ahol a plusz teher az külső nyomás lenne, és a külső nyomás következtében létrejön egy olyan szigma ábra, ahol a szigma a teljes keresztmetszetben nyomást ad. Ha a kettőt együttműködtetjük, ami azt fogja jelenteni, hogy igazából egy külpontos nyomóerő működik magára a tartószerkezetre, akkor lehetséges, én állapot fog előállni, hogy a teljes tartószerkezetben nyomás fog létrejönni, és jól lehet, van hajlítás a tartószerkezetben, summa summarum, a szerkezet teljes keresztmetszetében nyomás alakul ki. Ez, ha abba gondolnak bele, hogy a vasbeton szerkezet olyan, hogy jobb szeret nyomást kapni, mint húzást, a teherbírási vonal kapcsán erről beszéltünk, hogy amiből egy hét múlva írnak zárt helyét, hogy kifejezetten növeli a teherbírását a vasbeton szerkezetnek a mérsékelt nyomóerő, nyilvánvaló, hogy a nyomóerő jelenléte kedvezően hat magára a tartószerkezetre. Tehát ez, ha külső nyomóerőt tudunk működtetni, az a vasbeton szerkezet esetén az hasznos lehet. De szeretném hangsúlyozni, és ezt írják, tehát húzzák alá, hogy a feszítés nem külső erő. Amit az előbb bemutattam, az kifejezetten külső erő volt. Mi történik, mi akkor a feszítés igazából? Ezt úgy lehet elképzelni, hogy mindjárt mellé írom, hogyha azt mondjuk, hogy van egy vasbeton vagy beton szerkezetünk, aminek a középső acélbetétét azt meghúzzuk a betonhoz képest, nyilvánvalóan a meghúzás következtében ez vissza kell, hogy terheljen magára a beton szerkezetre. Tehát azt lehet mondani, hogy itt ebben az acélszerkezetben itt lesz egy húzásunk, de ennek az az ára, hogy a betonra magára arra működnie kell egy nyomásértéknek. Tehát ez itt húzás lesz, ez pedig nyomás lesz. És a kettőnek az eredője az egész biztos, hogy nulla lesz, hiszen nincs külső teher magán a tartószerkezeten. Tehát azt mondjuk, hogy amikor megfeszítjük a tartószerkezetben az acélbetétet, akkor ennek következtében a tartószerkezetben létrejön egy, úgy hívják ezt, hogy saját feszültség állapot. Tehát a feszítés igazából egy az acélbetétek megfeszítésével létrejövő saját feszültség állapot. Saját feszültség állapot, ami létrejön. Saját feszültség állapot. És hogyha jellemezni akarnánk, hogy mekkora a feszítésnek a mértéke, akkor igazából fizikailag, amivel jellemezned az az, hogy mekkora nyúláskülönbséget hoztunk létre a beton és az acél között, ez a nyúláskülönbség fogja kiadni a feszítési feszültséget, vagy a feszítő erőt. Tehát igazából a feszítést az jellemzi, hogy mekkora a nyúláskülönbség a két tartószerkezet között. Nem ezzel szokták a mérnökök mérni, a mérnökök feszítőerőben szokták mérni, de az egy nagyon változó érték. Igazából a feszítéskor ez a saját feszültség állapot az, amelyik létrejön. Próbáljuk meg a feszített tartó viselkedését végig gondolni két lépcsőben. Ez a két lépcső, ez a vasbeton normál modellezését fogja követni. Az első lépcső az a rugalmas számítás végiggondolása lenne, tehát egy rugalmas számítás. Ez az, amit úgy hívtunk az eddigiekben, hogy első feszültségi állapotnak megfelelő számítás lenne, amit először végig kellene gondolnunk. Nézzünk egy kéttámaszú tartót, tehát azt mondjuk, hogy elindulunk egy kéttámaszú tartóból, ahol a kéttámaszú tartó egyelőre nincs feszítve, itt van benne az acélbetét, itt van a megtámasztás, és működik rá egy külső teher. Ennek megfelelően, ahogy azt megbeszéltük többször, egy ilyen jellegű szigma-ábra fog létrejönni, miközben az acélban föllép itt egy viszonylag jelentős szigma-feszültség érték. Tehát ez lenne a szigma-ábra a terhekből, ahogy azt megcsináltuk a legelső gyakorlati órán. Tehát ez lenne a terhekből keletkező szigma-ábra. A következő lépésben, tehát ez lenne a teher. A következő lépés lenne a feszítés. Tehát felejtsük el most a terheket, ugye rugalmas állapotban szabad szuperpozíciót végrehajtani, és a második lépésben annyit teszünk csak, hogy az acélbetétet azt megnyújtjuk a betonhoz képest, tehát meghúzzuk az acélbetétet, amely közben a betonra fog támaszkodni folyamatosan, tehát megfeszítjük magát az acélbetétet a tartónak az alján. Az fog történni ekkor, hogy ha ugyanaz, mint a zsugorodásnál egyébként, tehát ha belegondolunk, a fizikailag a zsugorodás ugyanaz, mint a feszítés, csak ott a betont nyomtuk össze, és nem pedig az acélt húztuk meg, de fizikailag ugyanarról van szó igazából. Tehát amikor megfeszítjük itt az acélbetétet, ami alul lép föl, akkor az fog történni, hogy egy olyan feszültség ábra jön létre, hogy az acélban fellép egy viszonylag nagy húzófeszültség, a betonba pedig, mintha egy ekkora külső terhet raknánk a betonra, a beton ennek megfelelően valahogy így fog viselkedni. Itt fölül húzás, alul pedig kialakul nyomás, amelyik a feszítő erőt egyensúlyozza. A feszültségek teljes összege ebből nulla lesz. Tehát ennek a feszültség összege nulla, ennek a feszültség összege pedig a maximális nyomaték. Tehát ezt, ha megnézzük, ennek az összege lenne a nyomaték, amit ebből kapunk. Ha a kettőt összerakjuk, akkor a kettő összerakása kapcsán azt lehet mondani, hogy létrejön egy valahogy maga a keresztmetszet feszítéssel együtt. A két feszültségábrát össze kell raknunk, és a két feszültségábra összerakásából kaphatunk egy olyan ábrát, amelyiknél a teljes beton nyomás alatt lesz, az acél pedig húzást fog fölvenni, viszonylag nagy húzást. Tehát sikerült elérni azt, hogy azzal... Kérdése van? Nincsen? Tehát sikerült azt elérni, hogy azzal, hogy a tartó szerkezetbe elhelyezett acélt megfeszítettük a betonhoz képest, a feszültség állapot rugalmasan számítva olyan lesz, hogy a teljes betonkeresztmetszet nyomott lesz, nem lesz benne húzás, az acélban pedig viszonylag nagy húzóerő fog kialakulni. Ez a feszültség feszítésnek az alap gondolata, és próbáljuk meg összeszedni, hogy ezek szerint milyen előnyökkel jár ez, ha ezt végrehajtjuk. Ha belegondolunk, kétfajta előnyt tudunk realizálni már a rugalmas számítás kapcsán. Az egyik előny az az, hogy a tartó repedésmentes lett, tehát repedésmentes maga a tartó, aminek örülünk, hogy repedésmentes, mert nincsen korróziós gondunk, nincsen repedéstágassági gondunk, és van még egy additív haszon, hogy a feszítés következtében a tartó maga fel fog görbülni, tehát lesz egy ilyen kardosodása magának a tartónak, a feszítésnél pont fordítva, mint a zsugorodásnál, ami ez föllép, és ennek megfelelően a tartónak az összlehajlása is csökkenni fog a kardosodás miatt. Tehát ez a másik előny, hogy a tartónak az összlehajlása is csökkenni kell. Milyen hátrányt látunk már most rögtön az elmondottak kapcsán? Hát ami ordít ebből az az, hogy a tartónak lehet egy olyan veszélyes állapota, ami a feszítés kapcsán jön létre. Tehát a végállapotban nyugodtak vagyunk, hogy a tartó meg fog felelni a terhekre, de a feszítés ráengedésekor lehetséges, hogy a tartó tetején húzásra a tartó tönkre fog menni. Tehát furcsa módon a feszített tartó tervezésénél nagyon lényeges a feszítőre ráengedése, lehetséges, hogy az fogja a tartószerkezetnek a teherbírási korlátozását jelenteni, a feszítőerő ráengedése. No, ennyi egészen röviden és egyszerűen elmondva, hogy mi történik rugalmas állapotban. És most próbáljuk meg végig gondolni, hogy a berepett állapotban hogyan is fog viselkedni maga a tartószerkezet. És próbáljuk meg most a képlékeny számítást végrehajtani. Ezt úgy hívnám, hogy második, harmadik feszültség állapotban történő számítás. Tehát tekintsük berepetnek a tartó szerkezetet, és nézzük meg, hogy milyen lenne a tartó szerkezet viselkedése ebben az esetben. A szokásos ábrát rajzolom ide, tehát vagy a terhet, vagy a nyomatékot lehet ide rakni, itt pedig vagy a lehajlást mutatnám, vagy pedig a görbületet, teljesen mindegy. Kezdjük az első ábrával, amelyik a feszítetlen tartószerkezet lenne. Tehát azt mondjuk, hogy a viselkedés olyan lenne, hogyha a berepedéssel nem törődünk, hogy lényegében második feszültségállapotnak megfelelően számítjuk a tartószerkezetet, és utána képlékenyedni fog az acélbetét, és a képlékenyedés után valahol itt jön létre a teherbírás, ez lenne a harmadik feszültségállapotnak megfelelő teherbírás számítás. Tehát ez lenne a feszítetlen vasbeton szerkezet nyomaték-görbület összefüggése, itt második feszültségállapot alapján számoltunk, nyomaték-görbület összefüggése, amivel foglalkoztunk megint a fél évnek az elején. Az a kérdés, hogy hogyan fog megváltozni ennek a tartószerkezetnek a viselkedése abban az esetben, hogyha ugyanezt az acélbetétet elhelyezzük a tartószerkezetbe, de annyi eltéréssel, hogy a tartószerkezetet megfeszítjük a betonhoz képest. Még egy gondolatkísérlet, menjünk egyet végig. Hogyan tudnánk meghatározni a feszítetlen szerkezet teherbírását? Úgy számoltuk a teherbírást, hogy azt mondtuk, hogy az acélban fellép egy húzóerő, a húzóerő az FYD, tehát szilárdság, szorozva terület, ez a húzóerő, ezt beszoroztuk a belső erő karjával, ami valahol a teljes tartómagasságnak a 80%-a, körülbelül a belső erő karja. Tudta követni. Tehát húzóerő, ami létrejöhet, szorozva belső erő karral. Az a kérdésem most, hogyha ezt végig gondolták, hogy hogyan fog megváltozni a tartószerkezet teherbírása, ha úgy járunk el, hogy van egy kezdeti feszítő erő magán az acélbetéten. Csökkenni fog, nőni fog, változatlan lesz? Ez a kérdésem. Azonos a célbetét van benne, a különbség az az, hogy itt nem feszítettük meg az acélbetétet. Mi történik akkor, ha megfeszítjük az acélbetétet, és kezdeti állapotban van egy nyúlás különbség? Tehát hogyan fog változni a tartó teherbírása? Ez a kérdésem. Csak, igen, mennyivel fog nőni? Mi történik a végállapotban? Ha végig gondoljuk, a végállapotban ugyanazt mondhatjuk, mint a normál állapotú acélnál, a húzóerő nem lehet nagyobb, mint az acél szilárdság szorozva a területtel, az annyi. Egyedüli, ami változhat, a belső erő karja, ami az egyensúlyból adódik. Mennyire változik a belső erő karja? Honnan származik a belső erő kar? Hát a húzóerővel egyensúlyt tart a betonnyomó erő. Akkor mennyire fog megváltozni a belső erő karja? Függ a beton modelltől, de lényegében semmivel. Tehát a húzóerő az acélban változatlan, belső erőkar vagy nem változik, vagy minimálisan változik, tehát önmagában attól, hogy megfeszítettük az acélbetétet, nem változik meg a tartó teherbírása. Ez az üzenetem, írják le. Tehát önmagában a feszítéstől nem változik a tartó teherbírása, változatlan a tartó teherbírása. Mi értelme van mégis a feszítésnek, miért kedvelik a feszítést, és miért alkalmazzák széles körön a feszítést? Ezek szerint nem amiatt, mert a tartó teherbírása megnő, ugyanazt az acélbetétet beraknánk feszítetlenül, akkor nem változna meg a teherbírás. Hol történik döntő eltérés ehhez képest? Lehajlásban. Így van. A lehajlásban van döntő különbség. Miért? Azért, mert az első, ami meg fog változni, hogy a berepet keresztmetszetben számoltuk a lehajlást, ezzel szemben, ha feszítésben a tartó szerkezeten, a keresztmetszet nem reped meg. Tehát az inercia, amit figyelembe kell vennünk, az nem a második feszültség állapotnak megfelelő inercia, hanem annál durván két és félszer nagyobb első feszültség állapotban lévő inercia. Tehát a tartó szerkezet lényegesen meredekebben fog indulni, merevebb, plusz a feszítés miatt, ahogy megbeszéltük, fel fog görbülni, tehát eleve egy nullától különböző állapotban fog, tehát úgy fog indulni a tartó, hogy nulla teherre föl fog hasasodni a tartó, és így fog elindulni, és első feszültség állapotnak megfelelően lényegesen nagyobb lesz maga a merevsége a tartó szerkezetnek. Amikor az acélok folynak, akkor össze hozzá fog menni ehhez, és lényegében a tönkrementel az valahol itt ugyanarra a teherszintre fog bekövetkezni. De ami óriási különbség az az, hogy ez a meredekség, ez az első feszültség állapotnak megfelelő, és ha összehasonlítjuk a tényleges lehajlásokat, akkor azt lehet mondani, hogy ez lesz a feszítetlen tartó lehajlása, ez az érték lesz pedig a feszített tartónak a lehajlása. Nagyon sokféleképpen, tehát a fő előny, ami megjelenik a feszítés miatt, az a lehajlásból származik, de ezt többféleképpen szokták megfogalmazni. Úgy is meg szokták fogalmazni, így indult annak idején, amikor feszítést széles körön alkalmaznak, majd beszélek majd erről még pár szót két hét múlva is, hogy a nagy szilárdságú acélbetétet ki lehetett használni. Ugyanis, ha abba gondolunk bele, hogy nagy szilárdságú acélbetétet rakunk a tartó szerkezetbe, akkor hiába nő meg a teherbírása a tartónak, a lehajlás lesz a mértékadó, és ezt úgy fogalmazták még régen, hogy nem lehetett kihasználni, nem lehetett, hiába raktuk be a nagy szilárdság acélbetétet, nem lehetett kihasználni teherbírásra, mert a lehajlás szabta meg a viselkedést. Tehát a feszítés miatt lehetséges kihasználni a nagy szilárdságot, így is szokták fogalmazni, de ugyanerről van szó. Úgy is szokták fogalmazni, hogy kisebb magasságú tartót lehet készíteni. Tehát amit én L per D szabályoknál magyaráztam önöknek, ha ugyanezt a tartót feszítve készítjük, akkor a feszített tartó magassága a normál tartónak olyan 70-75%-a lesz. Tehát lényegesen alacsonyabb tartót lehet készíteni. Ha például vasbeton födémet készítünk, akkor a födém vastagsága a feszítés esetén jelentősen kisebb lesz. Tehát egyik oldalról fogalmazunk, akkor sikerül a lehajlást csökkenteni, A máskodról fogalmazva, akkor nem lesz különböző a lehajlás, de kisebb tartómagassággal tudjuk ugyanazt a lehajláskorlátozást biztosítani. Van-e még ötletük, hogy milyen előnye van még a feszítésnek? A lehajlás a legfontosabb. Milyen előnye van még vajon a feszítésnek? Egyik már elhangzott, repedéstágasság az lényegesen kedvezőbb lesz, vagy nincs is repedéstágasság. Még egy vizsgálatra utaltam erre, mikor szó volt róla. Még egy vizsgálat esetén jelent nagyon jelentős segítséget a feszítés. Mire vizsgáljuk a tartót? Hajlítás, nyírás, csavarás, normál erő. Hol fog még nagyon jelentősen segíteni? Második. Nyírásnál. Miért? Említettem azt, amikor nyírást tanítottuk, hogyha külső nyomóerőt működtetünk a betonra, akkor a külső nyomóerő a beton által felvett nyírást nagyon meg tudja növelni. Tehát egy feszített tartónál el lehet azt érni, hogy nincs is szükség nyírási kengyelezésre már, tehát a nyíróerő felvételhez nem is kell bele kengyel, más miatt kell, de ez más kérdés, mert a nyomóerő miatt a nyomóerő biztosítja azt, hogy a feszített tartó a nyírőerőt fel tudja venni többletkengyelezés nélkül. Ez egy következő előnye a feszített szerkezetnek, hogy a nyomóerő a feszített teherbírást segíti. És akkor azért egy hátrányt még mondanék, hogy ugyanakkor a feszített tartó nagyon idegen tud viselkedni, tehát ha megnéznek egy feszített kísérletet, az bizony robbanásszerűen tud tönkre menni. Tehát ott, ha baj van, akkor nem olyan békésen történik az, mint egy vasbeton, normál vasbeton szerkezet esetén. Kérdése van valakinek? Van-e valakinek bármivel kapcsolatban? És akkor köszönöm a figyelmüket.